Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Folytatódtak az országgyűlés alakulőülését előkészítő tárgyalások. Az alelnökök személyéről döntöttek.
Vádat emeltek Donald Trump támadója ellen. A 31 éves férfi akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat.
Ma kezdődik a Magyar Filmhete a közmédiában. A Duna az M5 és a Duna World jubileumi válogatással készül a 125 éves magyar filmgyártás tiszteletére.
Az időjárásról.
Változóan felhős az ég, több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, eső ma nem várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Folytatottak az egyeztetések a parlamentbe jutott pártok képviselői között az országgyűlés alakulóüléséről és a következő ciklus kereteiről. Országgyűlési alelnöknek a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom Dúró Dórát jelölte. Mindannyiuk személyét elfogadta a Tisza frakció. A Nemzetbiztonsági Bizottságot a Mi Hazánk alelnöke vezeti majd. Részletek Kovács Mártontól.
A parlamenti szokásjog felrúgásának tartjuk azt, hogy a Fidesz országgyűlési alelnöki jelöltjét, Szijjártó Pétert a kormánytöbbség nem hajlandó megszavazni.
Ahogy azt korábban Magyar Péter leendő miniszterelnök már közölte közösségi oldalán, Szijjártó Pétert nem fogadták el az országgyűlés alelnökének. Ezt a Fidesz frakció vezetője közölte az alakuló ülést előkészítő frakciók közötti tárgyalások szünetében. Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP azon dolgozik, hogy legyen megállapodás a képviselőcsoportok között. Az elmúlt évek gyakorlatától azonban eltért a kormány többség.
A Tisza nem nagyvonalúságot, hanem kis stílusséget hoz ilyen értelemben a politikai életbe. De miután csak többséggel lehet választani, ezért a kormánypártok új jelöltet állítottak, és Vitályos Esztert javasoljuk az országgyűlés alelnökének, akit valamennyi frakció elfogadott. Azt reméljük, hogy ezért a megállapodás az létre tud jönni, és akár már a mai napon lezárhatóak lesznek a tárgyalások.
Gulyás Gergely hangsúlyozta, ami az átadás átvételhez szükséges, azt az ellenzéki frakciók biztosítani fogják. Az egyik legfontosabb bizottsági elnöki posztot, a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetői pozícióját a Mi Hazánk Mozgalom kapta meg, jelentette be az ellenzéki párt elnöke. Torockai László emlékeztetett arra, hogy már 4 évvel ezelőtt is szerették volna ezt a pozíciót.
Mi most pozitívan fogadtuk, hogy most viszont mind a Tisza párt, mind pedig a Fidesz-KDNP elfogadta azt, hogy a Mi Hazánk Mozgalom vezesse a Nemzetbiztonsági Bizottságot, ahol nagyon komoly vizsgálatokat szeretnék majd indítani, és dr. Apáti István az alelnökünket jelöltük erre a tisztségre, és elfogadták az ő személyét, mind a Fidesz-KDNP, mind pedig ma reggel a Tisza párt.
A Nemzetbiztonsági Bizottság elsőként az áprilisi országgyűlési választásokba és a kampányba való külföldi beavatkozást fogja kivizsgálni, közölte Apáti István, akit a bizottság elnökének választottak.
Nem úgy képzelem el a Nemzetbiztonsági Bizottsági elnöki működésemet, hogy olyan titkos lesz a munkám, hogy én sem fogok tudni róla, hogy pontosan mikor mi történik. Minden, ami nem tartozik a titok körbe, és minden, ami nyilvánosságra hozható, ahogy a sajtót a legkülönbözőbb módon, sajtótájékoztatókon, interneten keresztül, közösségi médiában, és minden felületen tájékoztatni fogom.
Vitályos Eszter mellett a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom Dúró Dórát jelölte országgyűlési alelnöknek. Mindannyiuk személyét elfogadta a Tisza frakció. Az pedig már korábban eldőlt, hogy a Tisza párt Forsthoffer Ágnest jelöli az országgyűlés elnökének. Eredményes egyeztetésen vagyunk túl. Úgy tűnik, hogy sikerül egy politikai megállapodást kötni, ami alapján az országgyűlés alakulóülését megtarthatják május 9-én. A legfontosabb pontokban megállapodtak, vannak azonban még tisztázandó technikai részletek. Ezt Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője közölte az egyeztetés után.
A mi személy megnevezéseinket pedig a hét végéig fogjuk elküldeni. Ebben a többi frakció azt jelezte, hogy ők elfogadják a mi jelöléseinket, tehát nem várunk semmilyen konfliktus vagy további egyeztetési szükségletet.
Az országgyűlés alakulóülését jövő szombaton tartják. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben.
Az Európai Néppárt elnöke szerint Európának most bizalmi tőkét kell befektetnie az új magyar kormányba. Manfred Weber strasbourgi sajtótájékoztatóján üdvözölte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök holnap Brüsszelbe látogat, és hangsúlyozta, Európa részéről a fő üzenet az kell legyen, hogy látják az új kormány felkészültségét és szándékát a változtatásokra.
A néppárt elnöke szerint a brüsszeli látogatás is azt mutatja, hogy az új magyar vezetés azonnal fel akarja venni a kapcsolatot az uniós intézményekkel. Manfred Weber úgy fogalmazott, hogy az elmúlt két évben hasznos együttműködés alakult ki a Tisza párttal.
Jó, hogy felszabadították a 90 milliárdot, így Ukrajna támogatása is rendben van. Számomra ez azt jelenti, hogy bizalmat kell szavaznunk az új magyar kormánynak. Akarják a változást, és megvan hozzá a támogatottságuk az emberektől, hogy jól csinálják, különösen jogállamisági ügyekben. A parlamentnek most fontos szerepe van, hogy újraépítse a hidat Brüsszel és Budapest között. Számomra ez azt jelenti, hogy le kell állítanunk a 7. cikk szerinti eljárást Magyarország ellen. Az eljárást az Európai Parlament indította, most itt az ideje, hogy befejezzük. Konkrét lépéseket kell tennünk, hogy újraértékeljük a helyzetet.
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről vitázott az Európai Parlament. A csalás elleni küzdelemről szóló jelentés készítője szerint fontos visszaszerezni az uniós forrásokat, ha csalásra derül fény, és legalább ilyen fontos megelőzni a bűncselekményeket. A francia képviselő szerint minden Európai Uniós kifizetést nyilvánossá kell tenni. Brüsszelből Berek Patricia tudósított.
Az Európai Bizottság költségvetésért és csalás elleni küzdelemért felelős biztosa szerint a szervezett bűnözés, a vám és áfa csalások, valamint a korrupció jelentik a legnagyobb veszélyt az uniós forrásokra. A bizottság csalás ellenes architektúrát épít, aminek része az is, hogy erősítik az együttműködést az uniós és a tagállami hatóságokkal. Megvizsgálják azt is, hogyan lehet automatikussá tenni az információcserét az unió csalás ellenes hivatala és az európai ügyészség között. Javítani szeretnék az uniós pénzeszközök visszaszerzési arányát is. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 2024-es jelentésről ma szavaz az Európai Parlament.
A Wall Street Journal szerint Ukrajnának nem elegendő a 90 milliárd eurós hitel, további 19 milliárd euróra lesz szüksége az Uniótól. A lap azt írta, az ukrajnai háború már Európa háborúja, miközben az uniós polgárok egyre kevésbé szeretnék finanszírozni Kijevet, az európai államok ennek ellenére sorra jelentik be, hogy szorosabbra vonják a katonai és gazdasági együttműködésüket az országgal. A lengyel kormányfő az ukrán tapasztalatokat felhasználva építene drónhadsereget, a norvégok pedig közös dróngyárat alapítanak Ukrajnával. Barna Péter összeállítása.
Ukrajna hatalmas tapasztalatot szerzett a drónok alkalmazásában, és ezt a tudást a lengyel drónarmada felépítésében is alkalmazni kell, közölte Donald Tusk az ukrán újjáépítés előkészítéséről szóló találkozón. A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, a lengyel drónhaderőt saját, illetve európai forrásokból kell felépíteni, miközben folytatni kell Kijev támogatását. Nem csak Ukrajna harcának segítésében, hanem az ország újjáépítésének támogatásában is egyesülnie kell az egész világnak Oroszországgal szemben. Szilárdan hisszük, hogy ebben a háborúban az agresszor nem győzhet. Ukrajna független marad és megőrzi a területi integritását. A háború megmutatta, Ukrajna elég erős, hogy megvédje magát, fogalmazott a lengyel kormányfő. Ukrajna csúcs technológiás eszközöket gyárt és szeretné megosztani harctéri tapasztalatait, illetve megoldásait Lengyelország és Európa védelme érdekében, közölte az ukrán miniszterelnök. Ukrajna védelmi iparának integrálása az európaiban mindannyiunkat erősebbé tesz. Fontos, hogy európai befektetések érkezzenek Ukrajnába. Arra bátorítom önöket, hogy tanuljanak tőlünk. A közös vállalatok üzleti lehetőséget teremtenek, fogalmazott Julia Sviridenko kiemelve, a 90 milliárd eurós hitel elfogadása a partnerség legjobb bizonyítéka. Egyre több európai állam épít fegyvergyárakat Ukrajnával közösen. Legutóbb Norvégia jelentette be, hogy ukrán fejlesztésű drónokat gyártanak Kijevvel közösen. Több ezer közepes hatótávolságú drón készül majd az ukrán hadseregnek 100%-ban norvég finanszírozással Norvégiában. Az idénre Ukrajnának szánt 7 milliárd dolláros támogatást pedig Oszló további 1,5 milliárd dollárral egészíti ki. Közben a The Wall Street Journal arról írta, a 90 milliárd eurós hitel nem lesz elég Ukrajnának az állam, illetve a hadsereg működtetésére, és Volodymyr Zelenszkijnek további 19 milliárd euróra lesz szüksége az EU-tól. A lap szerint készül egy 45 milliárd eurós csomag is az ukrán hadi kiadások finanszírozására. Azt is kiemelték, az ukrajnai háború már Európa háborúja, miközben az uniós polgárok egyre kevésbé szeretnék finanszírozni Kijevet. A finn elnök szerint az európai országoknak fel kell ismerniük, hogy ma már nagyobb szükségük van Ukrajnára, mint fordítva. Alexander Stubb arról is beszélt, szerint az ukrajnai béke még messze van, mert Oroszország húzza az időt. A német kancellár szerint egyre világosabb, hogy a háború lezárása nem lesz fájdalommentes Ukrajnának, és Kijevnek áldozatokat kell hoznia a békéért. Friedrich Merz arról beszélt, ukrán területek feladásával is számolni kell, amit Volodymyr Zelenszkijnek úgy kellene kommunikálnia, hogy cserébe megnyílik Ukrajna útja az EU-ba. Egy bizonyos ponton Ukrajna aláírja a tűzszüneti megállapodást, egyszer remélhetőleg békeszerződés születik Oroszországgal. Akkor pedig lehetséges, hogy Ukrajna területének egy része megszűnik ukránnak lenni. Az ukrán vezetésnek ezzel egyidejűleg azt is kommunikálnia kellene, hogy ezekkel az áldozatokkal megnyílhat az út az európai integráció felé, mondta a kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát, viszont szerinte téves Volodymyr Zelenszkij elképzelése a 2027-es csatlakozásról, és még a 2028-as dátumot is irreálisnak tartja.
Az oroszok ukrán nagyvárosokat, az ukránok orosz olajfinomítókat vettek célba éjszaka drónokkal. Közben feszültség alakult ki Ukrajna és Izrael között. Részletek Iváncsik Attilától.
A keleti Harkiv megyében két halálos áldozata, a közép-ukrajnai Krivij Rih városában egy halottja van az éjszakai orosz légicsapásoknak. A kijevi vezérkar jelentése szerint két dél-ukrajnai megye központban, Zaporizsjában és Herszonban, valamint az 1 milliós keleti Dnipropetrovszkban is jelentős a kár. 120 harci drónnal támadtak az oroszok. A légvédelem közlése szerint ez jelentősen kevesebb, mint az előző napokban volt, az okozott kár azonban továbbra is jelentős. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Tuapse és Jaroszláv városa melletti olajfinomítókat támadta a levegőből. A helyi hatóságok közlése szerint több tucat robbanás is volt stratégiai jelentőségű ipari létesítményekben az ellenséges repülőszerkezetek becsapódásai után. Közben feszültség alakult ki Ukrajna és Izrael között. Kijev azzal vádolja Jeruzsálemet, hogy olyan búzát vásárol az oroszoktól, amelyet a megszállt dél-ukrajnai területeken arattak le. Az ukrán fél állítása szerint ilyen rakománnyal kötött ki egy teherhajó Haifa kikötőjében. Az ukrán külügy tiltakozásul az izraeli nagykövetet is behívatta. Az izraeli külügyminiszter válaszában felszólította Kijevet, hogy ne a közösségi médián és a sajtón keresztül üzengessen, hanem nyújtsanak át bizonyítékokat Jeruzsálemnek az ellopott ukrán búzáról.
Idehaza délelőtt tartotta a Fidesz választmányi ülését a Polgárok házában. Orbán Viktor miniszterelnök érkezésekor azt nyilatkozta a sajtónak, hogy az ülés az alapos elemzésről fog szólni.
A mandátumok felvételét firtató kérdésekre azt válaszolta, hogy komoly döntéseket, személyes áldozatokat kellett hozni, mert ezek a politikusok, köztük ő is, megharcoltak a mandátumért, de belátták, hogy az a közösséget illeti meg, ezért adták azt vissza. A leköszönő miniszterelnök hangsúlyozta, sosem futamodott meg, most sem fog. Az ülés után Bánki Erik azt nyilatkozta, Orbán Viktor felajánlotta elnökségi lemondását, amit a választmány nem fogadott el.
Magyarország üzemanyag ellátása egyelőre stabil, de szakértők szerint a növekvő világpiaci drágulás és a védett tár fenntartása egyre nagyobb kihívást jelent. Közben a kerozin ellátás körüli bizonytalanságok világszerte járattörlésekhez és emelkedő repülőjegyárakhoz vezethetnek. Részletek Zilai Zsuzsannától.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint Magyarország ellátásbiztonsága a saját készletek nagyságától és az elérhető importtól függ. Grád Otto a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy ismét működik a barátságvezeték, és ez kiszámíthatóbb ellátást biztosíthat. Emellett a mennyiségtől függően akár a stratégiai készleteket is fel lehet tölteni. A főtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Magyarországon viszont továbbra is a védett tár van érvényben, amelyet szerinte nem biztos, hogy a benzinkutak sokáig fent tudnak tartani.
Jelen pillanatban is a benzin nagyjából 80, a gázolaj is közel 100, inkább 90 forinttal drágább lenne, hogyha normál piaci alapon kellene értékesíteni. Ez egy akkora különbség már, hogy teljes mértékben el lehetetleníti az importot, sőt azok a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árrések, amit a védett tár bevezetésekor a jogszabályok rögzítettek, egyértelműen mutatják, hogy nem elegendők főleg a kiskereskedelmi árrés arra, hogy a töltőállomások valós költségeire fedezetet nyújtson, már pedig tartósan, veszteségesen senki nem kíván működni.
Közben az Európai Bizottság bemutatta energiatervét, amely szerint egyelőre nincs ellátásbiztonsági veszély Európában. A beszerzési lehetőségek szűkössége miatt azonban versenyképességi probléma van, ezért emelkednek az árak. Póca István politikai elemző ugyan egyetért azzal a megállapítással, hogy jelenleg nincs ellátásbiztonsági probléma, de hangsúlyozza, a következő hónapokban már lehet, ugyanis a háborús konfliktusok hatással vannak Európára.
Azt a célt szokták kitűzni tagállamunként, hogy 90%-os feltöltöttséget kell elérni a télnek a kezdetére. Hogyha ezt nem sikerül elérni, és a jelen folyamatok abban az irányban mutatnak, hogy nem biztos, hogy minden tagországnak sikerül elérnie, és a tél mondjuk hosszú lesz, nem lesz kedvező az időjárás, tehát mondjuk nem lesz szél, nem lesz elegendő napsütés a télen a szokáshoz képest, ami amúgy is ugye kevesebb, akkor nyilván a zöld energiának a szintje is leesik. Ez viszont okozhat olyan típusú kihívásokat, amelyekkel nem szívesen szembesülnek a fogyasztók, magyarul ellátásbiztonsági kihívás.
Póca István arra is felhívta a figyelmet, hogy a kerozin hiány miatt a fogyasztók akár már a nyáron megtapasztalhatják a kialakult helyzet negatív hatásait. Hozzátette, a kerozin 40%-a a Hormuzi szoroson keresztül érkezik Európába, így ha az ottani helyzet nem rendeződik, emelkedhetnek a jegyárak, sőt járattörlések is előfordulhatnak. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren egyelőre nem volt jelentős fennakadás vagy járattörlés kerozin hiány miatt, jelentette ki a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese. Valentínyi Katalin hangsúlyozta, stabil az üzemanyagszállítás, így beláthatóan május végéig nem lehet probléma az ellátással.
Budapesten semmi járattörlés nem volt. Azt hiszem, hogy talán két kínai légitársaság jelentett be egy-egy desztináción egy-egy ritkítást heti járat szinten, de tulajdonképpen az indok nem feltétlenül a kerozin ellátási probléma. Tehát gyakorlatilag a kerozin ellátással összefüggő járattörlés vagy ritkítás itt a budapesti repülőtéren nem tapasztalható. Ami a menetrendünkben benne van, azok a járatok közlekednek, és azt látjuk, hogy május végig minden így is marad.
A vezérigazgató helyettes hozzátette, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér tároló kapacitása alapján 4-5 napra akkor is elegendő lenne az üzemanyag, ha leállna a kerozin szállítás.
Fel vannak töltve teljesen a tartályok, és ez 5 nap alatt fogy le, de ez akkor igaz kizárólag, hogyha mondjuk a légitársaságok nem működnének velünk együtt abban, hogy esetlegesen máshol tankolnak, hiszen egy ilyen helyzetben mindig adott a lehetőség a légitársaságok számára, hogy melyik desztináción veszik fel az üzemanyagot. Egyébként az elmúlt években is volt ilyen probléma, az, hogy az ellátásban vannak esetlegesen elakadások vagy problémák mondjuk karbantartás miatt, vagy technikai probléma miatt, ez a légiközlekedésben repülőtereknél ez egy abszolút általános jelenség.
Közben már több nemzetközi légitársaság kapacitás csökkentést jelentett be a következő hónapokra. A Lufthansa például azt jelentette be, hogy Európában a repülőgépüzemanyag jelentős drágulása miatt 20 ezer veszteséges járatát törli a nyári szezonban, hogy spóroljon.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint, ha a román kormány, amelynek az RMDSZ is tagja megbukik, és egy olyan új többség áll össze, amelyben az Auris szerepel, akkor az RMDSZ egyértelműen ellenzékben lesz. Kelemen Hunor arról is beszélt, hogy szerintem mostani helyzet nyertese a magyar ellenes Aur lehet, és ez negatív hatással lehet az erdélyi magyar közösség jövőjére. Jakab Szintia összeállítása.
Alig 10 hónap telt el Ilir Bolozsán román miniszterelnök hivatalba lépése óta, már is kormányválság alakult ki. A megszorító intézkedések miatt ugyanis a szociáldemokrata párt csütörtökön megvonta tőle a bizalmat. Kilépett a koalícióból, majd hétfőn bejelentette, a szélsőséges ellenzéki Aurral közösen bizalmatlansági indítványt készít elő. Az indítványról május 5-én szavazhatnak. A felfüggesztés, a politikai szövetséget létrehozása és a többségek kialakítása olyan eszközök, amelyeket a megfelelő időben kell alkalmazni. Az első lépés az aláírások összegyűjtése, az indítvány benyújtása és a május 5-i szavazás, fogalmazott az AUR vezetője. A kormány megbuktatásához szükséges többség egyébként a szociáldemokraták és az AUR, valamint a hozzájuk közel álló pártok támogatásával összegyűlhet. Ugyanakkor a szociáldemokraták szerint nincs megállapodás az AUR-ral egy esetleges kormánykoalíció létrehozásáról.
No existe
Egyértelműen nincs politikai megállapodás az indítvány utáni időszakra. Álláspontunk nem változott. Egy koalíció részei akarunk lenni. Két lehetőség van. Vagy ellenzékben maradunk, vagy egy koalíció részei leszünk. Esetleg némileg módosított formában, a korábbihoz képest. Láttuk az államfő álláspontját, és tiszteletben tartjuk. Azt mondta, nem akar az AUR-ral többséget, és ha jól emlékszem, még az AUR által támogatott kisebbségi kormányt sem. Fogalmazott a Szociáldemokrata párt elnöke. Közben Ilija Bolozsán miniszterelnök nem hátrál meg. Addig vezeti a kormányt, amíg rendelkezik parlamenti támogatással.
Ebben az esetben az AUR a nyerő.
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint a helyzet nyertese az AUR lehet, ami kedvezőtlen az erdélyi magyar közösség számára. A Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az RMDS ezért nem vesz részt olyan kormányban, amelynek az AUR is tagja.
Semmi jóra nem lehet számítani. Az egyik az a közigazgatási átszervezés, ami teljes kiszolgáltatottságot jelentene az erdélyi magyaroknak, de hát ott van az oktatás, az anyanyelv használata, a szimbólumok használata. Ezzel kapcsolatosan nekik számtalan tervezetük van. Most nem az a kérdés, hogy az ember ijeszgeti a magyar közösséget, vagy nem ijeszgeti, hanem a valóságról beszélünk. Tehát ott vannak azok a törvénytervezetek, és azok a nyilatkozatok, amelyek ezekre a jogokra vonatkoznak, illetve ők soha nem kezelték a mi közösségünket partnerként.
Sajtóhírek szerint ma napközben tartják az utolsó egyeztetést a bizalmatlansági indítvány részleteiről, és várhatóan még ma be is nyújtják.
A Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével Gubik Lászlóval találkozott Magyar Péter leendő miniszterelnök.
A Tisza párt elnöke a közösségi oldalon azt írta, a találkozón hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a felvidéki magyar honfitársaink támogatása mellett. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány alatt a szerzett jogok megmaradnak, és mindig a magyar honfitársaink érdekeinek védelme lesz a magyar-szlovák kapcsolatok további erősítésének fókuszában. A lendő miniszterelnök azt is írta, alapvető változásokat várunk el az anyaországi források felhasználásának átláthatósága és hatékonysága terén.
Szlovákiában arra kéri az államot a parlamenten kívüli Magyar Szövetség, hogy rendezze a Beneš dekrétumok alapján történő föld kisajátítások ügyét. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, megbukott az az állítás, hogy a 80 évvel ezelőtti rendeleteket ne alkalmaznák a mai jogrendben.
Gubik László hangsúlyozta, csak nem 6000 az utóbbi években állami tulajdonba vett parcella ügyét vizsgálták meg. A több mint 1000 hektár földterület értéke elérheti a több 10 millió eurót.
Törölni kell az úgynevezett Lex Benest, a büntető törvénykönyvből. Másrészt ki kell vizsgálni azokat az ügyeket és kárpótolni azokat a kárvallottakat, akikkel ezek a megengedhetetlen mahinációk a szlovák föld alatt elmúlt éveiben megtörténtek. És indít a következő lépés a 104/1945-ös hatályon kívül helyezése, majd egy olyan magyar-szlovák történelmi kiegyezés, amely Budapest és Belgrád között megtörtént.
Az Egyesült Államokban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt emeltek vádat az ellen a férfi ellen, aki szombaton lövöldözött Washingtonban a Donald Trump részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján. Cole Allen korábban többször tett radikális kijelentéseket, a merénylet kísérlet előtt pedig egy Trump ellenes nyilatkozatot küldött el a családjának és ismerőseinek. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
Todd Blanche, amerikai megbízott igazságügyi miniszter azt mondta, három vádpontban emeltek vádat a 31 éves férfi ellen. Az első vádpont az Egyesült Államok elnökének meggyilkolására tett kísérlet. Ez a vádpont akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, mondta a megbízott amerikai igazságügyi miniszter. A második vádpont ellene a lőfegyver államközi szállítása bűncselekmény elkövetése céljából. Cole Allen ugyanis Kalifornia államból vitte magával Washington állami kézi lőfegyverét, vadászpuskáját, késeit. Ez legfeljebb 10 év szabadságvesztéssel büntethető. A harmadik vádpont lőfegyver használata bűncselekmény során, amely minimum 10 év szabadságvesztéssel jár. Washington kerületi szövetségügyésze közölte, hogy a három vádpontot továbbiak egészíthetik majd ki. Három vádpont szerepel abban a beadványban, amelyet most nyújtottak be a szövetségi kerületi bíróságon. Ahogy a nyomozás tovább halad, és új részletek kerülnek napvilágra, további vádemelések is várhatók. De ne legyen senkinek kétsége. Ez az Egyesült Államok elnök elleni merénylet kísérlet volt. A vádlott egyértelművé tette, mi volt a szándéka. Nem várok megbocsátást, fogalmazott családjának írt üzenetében Cole Ellen, mielőtt a fehérházi tudósítók szombati vacsoráján lövöldözött. Az eseményen az amerikai elnök és felesége, továbbá több kormánytag is részt vett, összesen 2500 meghívott vendéggel együtt. Az esemény helyszínéül szolgáló washingtoni Hilton szálloda egyik szobájában hátrahagyott levelében Cole Ellen azt írta, hogy kormányzati tisztviselőkre akart lőni. A levélben Donald Trumpot árulónak nevezte, saját magát pedig barátságos szövetségi bérgyilkosnak. Azzal zárta sorait, hogy dühöt érez, amikor arra gondol, mi mindent tett ez a kormányzat. A gyanúsított szombaton este áttört a Hilton szálloda bálterme előtti biztonsági ellenőrző ponton, és futott tovább felfegyverkezve a bálterem ajtajáig, de ide már nem tudott bejutni. Útközben még öt lövést is leadott, eltalált egy titkosszolgálati ügynököt. A biztonságiak leteperték a földre és lefegyverezték.
Megérkezett az Egyesült Államokba a brit uralkodói pár. Harmadik Károlyt és Kamilla királynét a Fehérházban fogadta Donald Trump amerikai elnök és a First Lady. Később a washingtoni brit nagykövetség kertjében Harmadik Károly és Kamilla királyné több száz vendéggel együtt fogadáson vett részt.
Az Egyesült Államokban idén ünneplik a brit uralom alóli függetlenség kivívásának 250. évfordulóját. Harmadik Károly mostani látogatásának az is a célja, hogy helyreállítsa az úgynevezett brit-amerikai különleges kapcsolatokat, amelyek az utóbbi időben az iráni háború miatt feszülté váltak.
Washingtonban a Nobel-díjas Karikó Katalin részvételével nyitották meg a magyar tudomány kiemelkedő alakjait bemutató tárlatot. A kiállítás szabad téren, az amerikai főváros központjában álló Magyar Kulturális Központ a Kossuth Ház előtt látható a következő 4 hétben. Vaszili Olimpia és Radnai Nikolett beszámolója.
A rendhagyó könyvformájú installációkon keresztül játékos, modern formában ismerhetik meg legnagyobb tudósaink életét az érdeklődők az Egyesült Államokban. A megnyitón Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus elmondta, a kiemelkedő magyar tudományos eredmények most is jelen vannak az amerikai tudományban.
Ők is ugyanolyan fontos kísérleteket csinálnak, és hozzáadnak a itteni tudományhoz. Hát azért reméljük, hogy az otthonihoz is, úgyhogy kívánok a itteni kutatóknak is minden jót, és hogy térjenek haza, és kutassanak otthon is, és ottani tudást is szaporítsák.
A Hunren Vándor kiállítása azok előtt a magyar tudósok előtt tisztelek, akik a 19. századtól napjainkig formálták és formálják a világot.
Amerika, amelyik hát egy olyan gazdag, nagy ország, amelyik a világ minden részéből bevonzott ide tehetségeket, ez így tudott eljutni erre a magas szintre, és megismerik azt az amerikaiak, hogy ebben a magyarok, a magyar tudósok milyen fantasztikus hozzájárulással rendelkeztek.
Mondta Gulyás Balázs, a Hunren elnöke. Washington belvárosában 4 héten keresztül lehet ismerkedni a magyar tudomány kimagasló képviselőinek történetével.
Az űrben járt magyarok részvételével ünnepelte az amerikai magyar koalíció az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját.
A Kongresszus könyvtárában tartott eseményen Csás Simonyi és Kapu Tibor is részt vett. A gálán adták át az amerikai magyar koalíció George Washington díját is Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológusnak, biokémikusnak. Az amerikai magyar diaszpóra legnagyobb ernyőszervezete az ünnepi rendezvény mellett egy pódiumbeszélgetést is szervezett az innováció, tudomány és befektetések témájáról. Ezen Kapu Tibor kutató űrhajóst is hallhatták a résztvevők. 12:01 lesz, 1 perc múlva.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy folytatódtak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. Az alelnökök személyéről döntöttek. Szó volt arról, hogy vádat emeltek Donald Trump támadója ellen. A 31 éves férfi életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat. És beszámolunk arról is, hogy ma kezdődik a Magyar Film Hete a közmédiában.
Déli Krónika.
mint 1 milliárd forintot kell fizetni a Temunak a fogyasztók megtévesztése és tisztességtelen kereskedelem miatt.
A gazdasági versenyhivatal határozata szerint csaknem 900 millió forintot kapnak vissza a vásárlók. A költségvetésbe pedig 437 millió forint bírságot kell fizetnie az online piac tér üzemeltetőjének. Emellett egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta a cég.
Idén is segíti a lakhatási krízisben lévő családokat a katolikus Karitász. Ezúttal is több száz ember életét szeretnék könnyebbé tenni, mondta a szervezet kommunikációs referense.
Szabados Edina a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a több mint 10 éve indított programban elsősorban a rezsihátralékok rendezését és alakbér befizetését vállalják át rászoruló családoktól. Hozzátette, a támogatásnál előnyt élveznek a kisgyermekes családok.
A munkatársak már környezettanulmányt végeztek, nyilván ahhoz, hogy eldöntsék, hová mennek, ki kellett a teljes szociális jelzőrendszernek az összefogása, tehát az önkormányzatok, családsegítő központ, védőnői hálózat is mindig jelzi, hogy ki az, akinek nagyon kritikus helyzete van a lakhatási krízisben, és nagyon nehéz szelektálni, de legjobb tudásunk szerint mindig kiválasztjuk a legégetőbb élethelyzeteket, felmérjük a hátterüket, és a legeslegfontosabb módon
A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A nyár végéig tartó országos ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus, illetve készpénzes fizetési lehetőség biztosítását.
Teltház várható a hosszú hétvégén a legtöbb hazai szállodában és vendégházban. A május elsejei időszakra sokan már hónapokkal ezelőtt lefoglalták szálláshelyüket. Szakértők szerint a 3-4 napos hosszú hétvégék különösen fontosak a belföldi turizmus szempontjából, ilyenkor ugyanis kiugróan magas a vendégszám. Falucska Évet összeállítása.
Már nem csak a hagyományos majál is vonza az embereket május 1-én. Sokan a hosszú hétvégét kihasználva inkább utaznak, például wellnessezni. Több hazai szálloda speciális csomagokat is kínál. A Gyulai Komló Hotel marketing vezetője Szilágyi Ádám elmondta, szállodájuk már 2 hónappal ezelőtt megtelt a hosszú hétvégére.
Mi azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor ezekre az ünnepekre már adott esetben 1,5-2 hónappal előre is megtelnek a hétvégék. Leginkább a gasztronómia és a kulináris élvezetekre helyezik a hangsúlyt.
A természetkedvelők inkább kirándulnak, kerékpároznak a várhatóan szép időben. Milicki Imre, a Holló vendégház tulajdonosa arról számolt be, hogy a borsodi Szögligetet gyakran, például most is az aktív turizmust kedvelők keresik fel.
A mi vendégeink egyik nap Akteleken a Cseppőbarlangba ott mennek meglátogatni, második nap meg Színpetrébe van a nagykönyv, azt fogják megtekinteni, meg hát természetesen mellette itt Szögligeten a gyönyörű szép festői kisfalunknak a szépségét megcsodálni. Az érkezés napján betervezték még a szádvártúrát, még az belefér nekik. Ez Magyarország legnagyobb alapterületű, magasabb rétű vára, és elég kedvelt célpont.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján a szektorban a 3-4 napos hosszú hétvégék a legkeresettebb időszakok. Számolt be a részletekről Dóci Melinda, a Visit Hungary Marketing Divíziójának vezetője. Idén a legtöbben a Mátra, a Bükk térségét, Debrecen, illetve Tokaj városát választották úti célként.
Hogyha a május elsőjei hétvégéről beszélünk, akkor az előfoglalások alapján is jelentős érdeklődést látunk a hazai szállások és szolgáltatások iránt, és hogyha tavalyhoz nézzük, akkor tavaly például a belföldi forgalom 35%-kal múlta felül az előző év azonos időszakát.
Szakértők szerint a turizmusnak a kiugróan magas vendégszám miatt kiemelten fontosak a hosszú hétvégék. Idén ezekből lesz még néhány. Legközelebb május végén pünköstkor, aztán augusztusban az államalapítás ünnepekor, illetve októberben az 56-os forradalom évfordulóján és karácsonykor.
Hatékony munkavédelmi ellenőrzést és a munkavállalói jogok erősítését sürgeti a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapján a balesetek lelki okaira is figyelmeztetnek. Közölték, hogy egyre többen dolgoznak túlterhelten, létszámhiányban, állandó időnyomás alatt. A fáradtság és a stressz pedig könnyen balesetet okozhat. Itthon tavaly több mint 21 ezeren sérültek meg munkahelyi balesetben, 65-en meg is haltak.
Jubileumi filmválogatással készül a Közmédia a Magyar Film hetére. Április 27-e és május 3-a között a Duna, az M5 és a Duna World műsorán a hazai filmtörténet emlékezetes alkotásai láthatók, a fekete-fehér klasszikusoktól a legfrissebb produkciókig.
A Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója a Közmédiában emlékeztetett, a Magyar Filmnapját 2018 óta minden évben április 30-án rendezik meg. Az első magyar nyelvű filmet 125 évvel ezelőtt vetítették le. Horváth Csaba hozzátette, az emléknapot később egy egyhetes eseményé bővítették, melynek során idén is különleges programokkal, egyebek mellett közönség találkozókkal és gerilla vetítésekkel várják az érdeklődőket.
A gerilla vetítés ugye azt jelenteni, hogy nincsen ráengedély, de van. Mi inkább pop-up vetítésnek hívjuk. Ez azt jelenti, hogy különleges helyszínen, és ennyiben talán a gerilla is illik rá, különleges helyszíneken vetítünk filmeket, tehát szokatlan helyszínen, de adekvát helyszínen. Tehát olyan filmeket választottunk, amihez tudtunk választani egy adekvát, de különleges helyszínt. Például a Kincsen Parkban, az Ügető fogadó irodájában fölhúzunk egy vásznat, és akkor ott lehet megnézni a Sose halunk meg című filmet, és Koltai Róbert, a forgatókönyvíró rendező főszereplő is jelen lesz ezen a vetítésen, vele lehet találkozni.
Több hektáron ég a nádas és a száraz fő Várpalotánál.
A lángok lakott területet nem veszélyeztetnek. A tűz megfékezésén több város tűzoltói dolgoznak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az egyes főúton Vértesszőlős térségében két személyautó ütközött. A 61-es kilométernél a helyszínen is idejére megállították a forgalmat. A 49-es főúton Pátyod és Csengersima között összeütközött három kamion. A forgalmat megállították a 41-es kilométernél. Az M0-ás autót keleti szektorán Kistarcsa térségében a 11-es főúti végcsomópont irányába tartó pályán a szalagkorlátot javítják, ezért a 60-as kilométernél a belső sávot lezárták. Az M1-es autópályán több helyen lassulásra, szakaszos torlódásra számítsanak a kiépített terelésben, Tata és Biatorbágy között mindkét irányba.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Budapesten mától lezárták a félútpályát a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Zsolna utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. A forgalmat jelzőlámpa irányítja. A Tököli úton befelé a Róna utcánál és a Róna utcában a Nagy Lajos Király útja felé a Tököli útnál mától lezárták a külső sávot szintén gázvezetékjavítás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A következő napokban az átlagosnál hűvösebb lesz, majd hétvégére visszatér a kellemes tavaszi idő. További részletek Tóth Tamás meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Valóban átmenetileg hidegebb léghullámok érkeznek. Észak-keletire vált az áramlás, és a Kárpátok hágóin keresztül beszivárog az a nagyon hideg vagy nagyon hűvös levegő, amely most pillanatnyilag még Észak-Kelet-Európa felett tartózkodik. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy holnapra körülbelül 5 fokot csökken a nappali órákra a hőmérséklet, illetve különösen csütörtökre, péntekre virrad éjszaka bizony több helyen az országban fagyni fog. Az előttünk álló időszakban inkább tovább növekszik a felhőzet, különösen a délnyugati országrészben meg is vastagszik, ahol éjszaka már kisebb csapadék is előfordul. Jellemzően ez azonban a Dráva mellékre lesz igaz. Az ország más részein igazából nem valószínű számottevő csapadék, és ez a vastagodó felhőzet még részben holnap is vendégünk lesz, de ahogy az északkeleti hideg szárazabb levegő elkezd utat törni magának tovább a Kárpát-merencén belül, ugye ez a felhőzet is lassan-lassan holnap napközben délnyugat felé szorul vissza, így leginkább az észak-keleti ország részben, illetve a középső vármegyékben számíthatunk több órás napsütésre. A Dráva melléken viszont tartósan erősen felhős marad majd az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet viszonylag tág határok között 1 és 11 fok között alakul, a hűvösebb egyértelműen Észak-Kelet Magyarországon lesz, holnap pedig 12 és 18 fok közötti maximumra számíthatunk.
Tóth Tamásnak köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Doncsó Mária, Farkas Szilvia és Rácz Dorottya nevében is köszöni a figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Gól nélküli döntetlen a Bozsik Arénában a labdarúgó MB2 27. fordulójának zárásaként. Ötödik mérkőzés dönt az élvonalbeli férfi kosárlabdabajnokság elődöntőbe jutással a Kaposvár és a Debrecen között. A címvédő Győri Eto a francia Brest együttesével találkozik a női kézilabdabajnokok ligája elődöntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A labdarúgó MB2 27. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a második helyen álló Budapest Honvéd a Bozsik Arénában gól nélküli döntetlent játszott a kiesés elől menekülő Soroksárral. A kispestiek hátránya az éllovas Vasas mögött 3 pont, a harmadik Kecskemétet pedig 7 ponttal előzik meg a feljutásért folytatott harcban. A Honvéd vezetőedzője Feckó Tamás Zinger Kocka Henriettának értékelt.
Megvoltak a helyzeteink a végén bőven, ennyi helyzetben azért egyet értékesíteni kellett volna. Meg voltunk fogva a fiatalokkal, kiesett a Nyersádi reggelre. A Ferikének valami lett a bokájával. Ez alapból elvitte a cseréket, hogy nem tudtunk úgy frissíteni kellett volna. A kupameccs fáradalmai azért látszottak a csapaton, mert első félidőben nagyon tompák voltunk. Második félidőben azt mondom, a cserék azért tudtak lendíteni a játékunkon.
Novemberben is a mérkőzés végén döltem, hogy aztán megnyerte a Honvéd. Most ez miért nem sikerült? Mit hiányolt a mérkőzés közben? Mondta, hogy a lövéseket is talán.
Volt annyi lövő helyzetünk, hogy most olyan játékosok kerültek olyan helyzetben, akiknek el kell tudni vállalni, meg kell legyen a kellő önbizalmuk ahhoz, hogy ezekben a szituációkban olyan döntéseket hoznak, ami előre viszi a csapatot, bekerülne a helyzeteket. Azért volt a végén 4 olyan lehetőségünk, amiből legalább egyből gól kell szülessen, de az ellenfélnek is azért a kontráiból benne volt a veszély.
Annyi szilveszter egy kicsit görcsösnek érezte a csapatot, hogyan lehet ezt felszabadítani, itt a Szeged Vasas BVSC következik a folytatás.
Görcsös is volt a csapat, de azt mondom, inkább tompa volt, hiszen azért azt hittük, hogy ez a plusz egy nap jót tesz. Biztunk abba, hogy ettől dinamikusabbak leszünk, de látszott, hogy előre azért a gyors embereinkből hiányzott a dinamika. Nem tudtunk úgy cserélni, mert azért meg volt kötve a kezünk, hiszen a Szamu is sérülésből jön vissza, ennyi nem volt betervezve neki, de vitte a szív előre. Ami pozitívum, hogy mentünk, csináltuk, de a végjáték az nagyon-nagyon hiányzott.
A Budapest Honvéd vezetőedzője Feckó Tamás után a Soroksár labdarúgó együtteséből a középpályás Korozmán Kevin meccsről alkotott véleményére is kíváncsi volt, Zinger Kocka Henrietta.
Az idényben a 7. vagy akár a 8. gólod is megszerezhetted volna. Mi múlott, hogy ez a szám marad 6?
Talán egy kis szerencse. Örülünk ennek az egy pontnak abszolút. Sokat dolgoztunk, sokat melóztunk. Kívülről nem hiszem, hogy egy élvezetes meccs volt, nem egy látványos meccs volt, de nekünk ez egy nagyon értékes pont. Minden megtett a csapat le a kalappal.
Mivel tudtátok leginkább november után most is megnehezíteni a Honvéd dolgát?
A küzdeni akarás. Nagyon akartuk ezt a pontot, pontokat akár, most így sikerült egy pont, kellett szerencse is. Második fél időben azért voltak helyzeteink, amit ha jobban kihasználjuk, akkor akár még a 3 pont is el tudtuk volna vinni, de nem vagyunk elégedetlenek. Most nekünk hétvégén egy nagyon fontos meccs lesz, készülünk arra, és bízunk, hogy benne fogunk maradni.
Korolovszki Gábor a mérkőzésen látottak alapján is kijelenthető, hogy teljesen más habitus, mint Lipcsei Péter. Mit adott ő hozzá ahhoz, hogy a Soroksár elmozduljon a kieső helyről?
Adott egy új impulzust, szerintem jó irányba a csapat, abszolút fejlődött minden téren a csapat, megyünk tovább, és reméljük, hogy benne fog maradni.
Mint ismert, 3 év után visszajutott az élvonalbeli labdarúgó bajnokságba a Vasas, amely vasárnap 2-0-ra legyőzte idegenben a Videótont az MB2 27. fordulójában. Az angyalföldi csapat így 3 fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította MB1-es tagságát. Nagy Miklós alapiroskékek sportigazgatójával B. Németh Péter beszélgetett.
Vasas szempontjából mindig elvárás a feljutás, és bármennyire is hajszálom múlt ennek az elmaradása az elmúlt 2 szezonban, ez sikertelenségnek volt értékelhető, és így is fogtuk föl.
Voltak önben kérdőjelek az elmúlt 3 év kapcsán?
Folyamatosan, tehát ha nem vagyunk kritikusak magunkkal, akkor nem fogunk tudni előrelépni, és nem vagyok benne biztos, hogy itt mindig csak az eredmény az, ami definiálja a munkánknak a minőségét. Kérdőjelek azok folyamatosan vannak nap mint nap, és egyébként természetesen természetesen ilyenkor is, hogyha az eredmény esetleg pozitívabb, tehát ez mindig van bennem.
Mekkorát nyomott alatba Erős Gábor személye? Az előző szezonban kimondva kimondatlanul ő volt az, aki megfricskázta a Vasast, hiszen feljutott a Kazinc Barcikával, lecsaptak rá, és most már a második szezonjában a második csapatával jut fel. Mennyit számított az ő személye?
Biztos, hogy nagyon sokat számított, mint ahogy én azt gondolom, hogy nem is feltétlen edzőfüggő volt az, hogy nem sikerült az előző két szezonban, hiszen semmiképpen nem ez volt a meghatározó, ez egy folyamat, és a csapattá válásnak is van egy folyamata, amely folyamatban most jutottunk el oda, hogy talán megérett a csapat arra, hogy osztályt lépjünk, és hogy feljuthassunk az első osztályba. Gábornak nagyon fontos szerepe van ebben, megtalálta a csapattal az összhangot, jól szólította meg a játékosokat, megtartja a kellő távolságot, de ugyanakkor jó a csapattal való viszonya, megtalálja a hangot a csapattal, és hát én úgy gondolom, hogy mind futballszakmai, mind mentális egyéb szempontok szerint ez kiválóan működik, és ez látszik is az eredményességen.
Az NB1-be feljutott Vasas labdarúgó csapatának sportigazgatóját, Nagy Miklóst hallották. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a június 11-én kezdődő világbajnokságra enyhíti a sárgalapos eltiltások szabályait. A tervek szerint a VB történetének első 48 csapatos tornáján már nem csak a negyeddöntők, hanem a csoportkör után is törlik az addig begyűjtött sárgalapokat. Erről ma dönt a FIFA végrehajtó bizottsága Vancouver ülésén. Korábban a játékosokat egy mérkőzésre szóló eltiltással büntették, ha megkapták a második sárgalapjukat. Ezt később módosították, és a negyeddöntők után törölték az addigi figyelmeztetéseket. A július 19-ig tartó világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi. Ma rendezik a labdarúgó bajnokok ligája első elődöntő mérkőzését. A 21 órakor kezdődő találkozón a címvédő Paris Saint-Germain a Bayern Münchent fogadja. A másik elődöntőt holnap játsszák Madridban, ahol a szintén 21 órakor az Atletico Madrid az Arsenalt fogadja. A visszavágók jövő héten kedden és szerdán lesznek.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Debrecen hazai pályán 75-73-ra bizonyult jobbnak a Kaposvárnál az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság negyeddöntőjének negyedik találkozóján. Ezzel 2-2-re egyenlített az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban. Hogy melyik együttes csatlakozik negyedikként a Szolnokhoz, a Falkóhoz és az Atomerőműhöz, az holnap az ötödik összecsapáson dől el a Somogyiak otthonában. A továbbjutóra az elődöntőben a tavalyi ezüstérmes Falkó vár. A Debreceniek vezetőedzője Pető Ákos Demjén Balázsnak nyilatkozott.
Kétszer nyerte meg ezt a mérkőzést Pető Ákos együttese, egyszer a legelején, amikor elhúzott és tartotta az előnyét, egyszer pedig a legvégén. Kezdjük akkor innen, mi volt az utolsó figura, amit meg kellett játszani, és amit sikerült végül is végrehajtani?
Két opció volt, Daniel Osztricsa, illetve Szobot is az ő összeállítójukra, végül erre nem került sor, hanem Boké egy jó megoldást választott, és nagyon higgadtan és rutinosan értékesített, illetve én kiemelném utána, Márkus Sztályosz nagyon szemfüles volt, és köszönöm, még volt 3 másodpercet, sikerült ellopnunk a labdát, és onnantól kezdve vége volt.
Szükség volt arra, hogy az első 3/4 munkája ne vesszen kárba, hogy a negyedik negyedbeli kaposvári fordítástól se rettenjen meg a csapat. Ott mire kellett a leginkább odafigyelni?
Sajnos másik félben megálltunk támadásban nagyon. Ez jól kihasználta a Kaposvár leindításokból, sok kosarat szerzett, illetve végén dobtak be nehéz dobásokat, de tudtuk, hogy ők a rohanások csapata, tehát hiába vezet egy csapat ellenük 10 pont felett 25 percig, 5 perc alatt képesek megfordítani a meccset, de örülök, hogy nem estünk össze akkor sem, amikor ez megtörtént. Igaz, múltkor is már volt ilyen, megint átéltük, megint sikerült megcsinálni, és most pedig fókuszálunk az 5. mérkőzésre Kaposvár.
Kívülről belülről ismeri egymást most már a két csapat, hogyan lehet megszerezni a párharcban az első idegenbeli sikert is, és ezzel tovább jutni az elődöntőbe.
Ilyen energiával kell végigjátszani a mérkőzést az első pillanattól az utolsóig. Egyéni képességek majd nagyon sokat fognak segíteni, de ez a mentalitás, amit hazai pályán képviselünk, ezt kellene valahogy berakni a bőröndünkbe is, vinni magunkkal idegenbe, és akkor el tudjuk érni a célunkat.
Kisorsolták a női kézilabda bajnokok ligája budapesti elődöntőjének párosításait. A címvédő Győri Eto a francia Brest együttesével találkozik, míg a másik ágon a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató, szintén francia Metz, a román Cseszeme Bukaresttel küzd a fináléba jutásért. A négyes döntőt június 6-án és 7-én rendezik az MVM Domban, amelyben 6-án előbb 15 órától a Metz csap össze a román Bukaresttel, majd 18 órától az Eto a Brest. Másnap a bronzmeccs 15 órakor, a finálé 18 órakor kezdődik. A játékosok reakciói közül elsőként hallgassák a győriek kapusának, Szemerei Zsófinak a véleményét a sorsolásról.
Természetesen azt kell, hogy mondjam, azért itt már gyenge csapatot nem kaphat a játékos, meg a saját csapata. Itt azért minden csapat iszonyú jó, és válogatott játékosokból áll. Úgyhogy kemény küzdelemre számítok, de talán mondhatjuk azt, hogy elnézve most a hétvégi mérkőzéseket, illetve a négy közéjutásért menő mérkőzéseket, talán nekünk az egyik legkedvezőbb csapatot kaptuk. Egy nagyon kiélezett mérkőzésre számítok, de én nagyon bízok a csapatomban. Itt azon fog múlni, hogy ki mennyire fog tudni felkészülni a másikból, és mennyire fogja tudni elvenni azt a játékot, amiben ők jók.
A győri etónai kézilabda csapatának kapusa Szemelei Zsófi után a francia meccs együttesét erősítő Vámos Petrát a Bajnokok Ligája elődöntőbeli ellenfélről kérdezte Szilágyi Dóra.
Milyen csapatnak tartod a Bukarestet, milyen ellenfélnek?
Nagyon nehéz ellenfélnek tartom őket. A negyeddöntős párharcban az SBG ellen megmutatták, hogy miért is van ott a helyük a Final Four-ban. Én azt látom, hogy mióta Bojana Popovics vette át a csapatot, azóta még inkább magabiztosabbak, és jobban tudnak együtt játszani a játékosok, jobb a rendszer. Kicsit ez a balkán mentalitás jellemzi őket. Biztos vagyok benne, hogy az első pillanattól kezdve ütni vágy fognak, és az utolsó másodpercig fognak küzdeni, de mi is hasonlóan fogunk tenni, hogy egy nagyon nehéz kiki meccsre számítok ellenük.
Londonban ma megkezdődik az asztali tenisz csapat világbajnokság, amelynek a magyar női válogatott azzal a céllal vág neki, hogy tovább jusson a csoportjából és bravúr győzelmeket arasson. A fiatal csapatunkat irányító szövetségi edző Varga László Virányi Zsoltnak beszélt az ellenfelekről.
Mit lehet várni egy ilyen fiatal együttestől, amelyik a tavalyi IFI EB-n ötödik lett? És akkor mondom azért a csoport ellenfelei, a magyar válogatottnak, hogy a Szingapúr, aztán ki is pipálhatjuk, hogyha még erősebbek lennénk, akkor sem mi lennénk az esélyesek. Beesett Cook-szigetek helyett Görögország, egy 30 éves rutinos játékosról, és Etiópia Afrikából, ami nyilván papíron könnyűnek tűnik, de majd elmondott, hogy mennyire verhető.
Szingapúr a csoport favoritja, ők a legerősebbek. A csoport másik három tagja közül fog eldőlni a csoport második helye. Etiópiát sem kell leírni, mert sok olyan játékosuk van, aki Európában él és edződik, tehát itt is azért jó játékosokról van szó. Ebből a három csapatból az egyik fog a második helyen végezni, és ez a célkitűzésnek, hogy mi is erre hajtunk.
Görögöket és Etiópiát kell megverni.
Így is lehet nézni, de ilyen négyes csoportban azért sok minden történhet, akár körbeverés. Olyanokat is láttunk már, hogy poénarány dönt esetleg, vagy szettarány, tehát minden egyes poénnak, minden egyes nyert vagy vesztethetnek jelentősége.
Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte a Rotterdami Világkupa Divízió 1-es tornájára utazó 16 fős keretét, amelyben 11 Európa-bajnoki ezüstérmes és 4 újonc, Alaksa Kinga, Hetzl Adrien, Lendvai Zoe és Horváth Zsófi szerepel. Az EB második együttesből sérülés, illetve érettségi miatt ezúttal hiányzik Keszthelyi Rita, Ribánszka Natasa, Sümegi Nóra, valamint Tiba Panna. Nemzeti csapatunk a nyitó meccset május 1-én a háromszoros olimpiai bajnok Egyesült Államokkal játsza. Másnap Japán következik, majd vasárnap az olimpiai címvédő Spanyolország ellen zárja a csoportkört. A tornáról a két négyes csoport első két-két helyezettje résztvevője lesz a Sydney Világkupa szuperdöntőnek. Kedves hallgatóink, Sportklonikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Vízállás jelentés.
A Duna hazai szakaszán esztergomig enyhén árad, alatta apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vízének hőmérséklete Komáromnál 13,8, Budapestnél 14,8, Mohácsnál pedig 16,1 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 80 cm, 16%. Medve 74,8. Nagybajcs 38,9. Gönyű 9,11. Komárom 52,7. Esztergom 35,7. Nagymaros mínusz 20,6. Budapest 85,6. Dunaújváros mínusz 33,6. Dunaföldvár mínusz 148,6. Paks mínusz 29,7. Dombori 8,9, Baja 114,9, és végül Mohács 131 cm, 9%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 39 gázló van. Az országhatár és az Ipolytorkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 20 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 23 deciméter, 60, 1900. Az Ipolytorkolat és Budapest között 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 18 deciméter, 80, 1400. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 16 deciméter, 110, 400. Középen 20 deciméter, 90, 400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajótszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 103 cm, 2%. Árpásnál mínusz 81,10, Győrnél 238,28. A Marcal Móricz-hidánál mínusz 34,12. Az Ipoly-Nógrád-Szakálnál 49,9, Balassagyarmatnál mínusz 83,7. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 101,13, Szekszárdnál 190,28. A Mura Letenyénél 106 cm, 12%. A Balaton átlagvízszintje és mederteltsége 87 cm, 48%. Átlagvízmélysége 335 cm, hőfok a Siófoknál 14,3 fok. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége Agárdnál 70 cm, 10%, a víz hőfoka 15,2 Celsius fok. A Fertő tó Fertőrákosnál 46 cm, 48%, a víz 13,3 fokos.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
Hallott arról, hogy patkányméreggel szennyezett bébi étel került forgalomba. A hatóságok szerint bűncselekmény történt. És mit szól hozzá, hogy egyre több figyelmetlen gyalogos lép ki a szirénázó autók elé? Kampányt indított az OMSZ, vedd észre a mentőt címmel.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából diákok mérik össze tudásukat.
Tudtad, vagy nem merted bemondani?
Nem mertem bemondani, mert nem tudtam, hogy tudtam.
Izgalmas feladványok.
Hát, hogy ilyen rafináltan gondolkodsz.
Elszánt versenyzők.
Teli találat. Ez zseniális volt. Tapsék meg Bálintot, tényleg. Ezt tudtad?
Tudtam.
Nagy diák Rákóczi teszt. Május 1-én, 20 órakor, az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Majd, ha ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd, ha jobb lesz, majd, ha nyugodt
nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságossá. Nissan Qashqai, 9.900.000 forinttól. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
Cseri Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben. Cseri Autó.
Reklámot hallottak.